Műsorunkat 19 óra 50 perctől, 22 óra 50 perctől és 2 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Befejeződtek a Barátság-kőolajvezeték ukrajnai szakaszának javítási munkálatai, így este hivatalosan is megszűnt a hónapok óta tartó Viszmajor helyzet, jelentette be a MOL. Az ukrán üzemeltető készen áll a szállítás újraindítására Magyarország és Szlovákia felé. Ez az import növelésén keresztül érdemben javíthatja a hazai üzemanyagellátást, írta közleményében a Magyar Olaj. A képet ugyanakkor némileg árnyalja, hogy tegnap találat érte a barátságrendszer egy oroszországi, Kazasztánból Németországba tartó szakaszát. Ez a sérülés befolyásolhatja az újraindítás zökkenőmentességét és az érkező olaj mennyiségét. Fontos tényező továbbá, hogy a nyersanyag ugyan gyorsan eléri az országot, a beérkező kőolaj finomítói feldolgozása további heteket vesz majd igénybe, írja a Pénzcentrum portál. A várakozásoknak megfelelően május 9-e szombat délelőtt 10 órára hívta össze az országgyűlés alakul ülését Sólyog Tamás köztársasági elnök. Korábban már Magyar Péter, a Tisza kormány leendő miniszterelnöke is jelezte, hogy ekkor szeretnék megtartani az alakul ülést, egyben az új kormány főeskütételét is. Az ülés napján pedig a parlament előtti Kossuth térre várják majd az ünneplőket. Megállapodtak a parlamenti pártok képviselői a bizottsági struktúráról, de jövő kedden lesz még egy egyeztetés, ahol az országgyűlés alelnökeiről, a bizottságok vezetéséről fognak dönteni. Bújdosó Andrea, a Tiszapárt frakció vezetője arról számolt be, módosítani fogják a házszabályt, hogy új ülésrendet vezessenek be, a jövő évi költségvetés pedig várhatóan csak később kerül napirendre. Sólyog Tamás köztársasági elnök melletti kiállása bíztat a Fidesz frakciója. A képviselőcsoport közösségi oldalán sürgeti, hogy minél többen írják alá a vonatkozó petíciót. A frakció arra kéri Sólyog Tamást, hogy álljon ellen a Tisza nyomásának, fenyegetőzésének, és maradjon hivatalában, hogy megvédje közös értékeiket. Ügyészségi hatáskörbe vonta a Magyar Nemzeti Bankot érintő nyomozást a legfőbb ügyészség. Eddig a rendőrség vizsgálódott az állami számvevőszék feljelentése nyomán. A Tiszapárt hamarosan hivatalba lépő miniszterelnök a Facebookon reagált, Magyar Péter megkésettnek tartja a legfőbb ügyészség döntését. Megalapozatlannak tartja a volt jegybank elnök az ütélt vádakat. Matolcsy György az Indexnek eljuttatott közleményében egyebek mellett azt írta, az alapítványi vagyon nem tűnt el, a jegybank munkáját teljesen külön kell választani az alapítványoktól, és bármely hatóság transzparens vizsgálatához teljes körűen hozzájárul. A Magyar Államkincstár június közepéig mentesítette a fővárost a szolidaritási hozzájárulás megfizetése alól, jelentette be Facebook oldalán a főpolgármester még tegnap. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az elmúlt években a kormány a 20-szorosára emelte a Budapestre kivetett sarcot, idén már 100 milliárd forintot kellene fizetniük. Az Electrolux Group leállítja a termelést a Jászberényi gyárában, az üzembezárásának tervezett időpontja az év vége, és körülbelül 600 munkatársat érint, közölte a cég az MT-vel. A közleményben a termelés leállítását a kihívásokkal teli versenykörnyezettel, a stagnáló piaci kereslettel magyarázták. Szlovákia diplomáciai egyeztetés kezdeményezett Lengyelországgal, miután Robert Fico miniszterelnök tervezett moszkvai útja kapcsán több ország is megtagadta a kormánygép számára a légterének használatát. A fejlemények újabb vitát váltottak ki a régióban a külpolitikai mozgástér és a biztonságpolitikai megfontolások ütközéséről, írja a sajtó. Előzőleg Litvánia és Lettország közölte, hogy nem engedi át Ficót a légterén, tavaly Észtország hozott hasonló döntést. A szlovák kormányfő a győzelemnapi ünnepségre utazna Oroszországba, azt mondta, találni fog alternatív útvonalat. Donald Trump meghosszabbította az Iránnal kötött tűzszünetet, miután Pakisztán arra kérte, adjon időt Teheránnak egy békeajánlat kidolgozására. A hormuzi szoros blokkádja azonban érvényben marad, Irán pedig a bejelentés követően egy újabb meglepetésszerű csapásra számít. A piacok azonban pozitívan reagáltak a hírre, a nyersolaj ára azonnal esni kezdett. Országszerte változatos programokat rendeznek ma és a hétvégén a Földnapja alkalmából. A környezetvédelmi akciónap 1970-ben indult el az Amerikai Egyesült Államokból, amikor Dennis Hayes egyetemista kezdeményezésére 25 millió amerikai emelte fel a szavát, a talajt és a vizeket mérgező hulladéklerakók, a szennyező ipari üzemek, a levegőt szennyező gépjárműforgalom, a természeti értékek fokozatos eltűnése ellen. Végül az időjárásról. A napsütés mellett egyre több gomoly felhő képződik, melyek délutánra jobban összeállnak, erősen felhős időszakokat okozva, de csapadék nem valószínű. Az északi szelet nagy területen kísérik élénk lökések. A csúcshőmérséklet 15-17 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. Olcsó, jó ízű, sokáig eltartható, mindig van otthon és sokféleképpen felhasználható, variálható. Kedvező élettani tulajdonságainak köszönhetően akár krumplin is lehetne élni, főleg ha ízletesen, változatosan készítjük. Sütőben, olajban, tepsiben sült krumpli, főtt krumpli, burgonyapüré, petrezselymes új burgonya, paprikás krumpli, rakott krumpli, rözt, tíz trapacska, burgonyasaláta, tócsni vagy nyoki, és még hosszan lehetne folytatni a sort, mennyiféle formában is szeretjük, készítjük a burgonyát, kolompért vagy pityókát. Persze nem csak nálunk nagy kedvenc, de a világ szinte minden sarkában kerülnek tányérokra népszerű burgonyás fogások. Igazi átváltozó művész a konyhában, sülhet ropogósra, főhet krémesre, lehet előétel, főétel és desszertnek is használható. Szinte minden fűszer illik hozzá, ha leves lesz belőle, majoránnal, babérlevél jó hatásul mellé, a magyaros krumplis fogásokból pedig nem hiányozhat a piros paprika sem. Süje Károlyné Klárika az Alföldön rendszeresen főzött gölődinlevest és ókrumplival készült tészta ételek receptjeit osztja meg velünk.
Most egy olyan leves lenne, nem a hagyományos krumpli leveseket mondanám, hanem az a tészta, amiből készül a gombóc, a krumpli lángos, a nudli, ugyanez a gombóc levesnek is az alapja. Ez egy főleg alföldi leves, mert Szuhakálóban nem főztünk ilyet soha. És itt pedig anyósom rendszeresen főzött, akkor mindig készített vagy gombócot, vagy nudlit mellé. Lehetett ezt ilyen kosztümlevesnek is, vagy kosztümebédnek mondani, amikor a felső rész olyan, mint az alsó, tehát a levesben ugyanazok az alapanyagok vannak, mint a második félébe. De itt az Alföldön hívják még gölődinlevesnek, gölödénynek is, tehát ez ilyen tájnyelve, meg lehet Én, ahogy anyuka is olyankor készítette ezt a levest, amikor már említettem, hogy nudlit vagy gombócot főztünk, vagy én már krumplilángost is szoktam sütni, ez viszont szuhakálóban volt divat. Itt az Alföldön nem ismerik ezt. Az alaptészta hozzávalóit szeretném most elmondani. 1 kiló krumpli, 1 evőkanál hideg zsír, 1 tojás, 1 teáskanál só, és körülbelül 25 deka liszt, de a liszt mennyisége egyrészt a krumpli minősége és a liszt minősége is meghatározó, tehát ez csak egy hozzávetőleges mennyiséget mondok. Hát a leves pedig úgy készítem, a leveshez bármilyen húsos csont, ez lehet karaj, vagy csirke, aprólék, bármi ilyesmi, levezöldségek, a szokásos sárgarépa, fehérrépa, zöldség, zeller, karalábé, paprika, paradicsom, és zöld fűszereknek petrezselyem, zellerlevél, lestyánlevél lehet hozzá, és hasonlóan készítjük, mint a tárkonyos sagulevest, amit az előző adásban már említettem, tehát a húsos csontokat kicsit megpároljuk, majd felöntjük vízzel, megsózzuk, és a hústól függően a főzés ideje az határozza meg. A zöldségeket megtisztítjuk, felkockázzuk, vagy felkarikázzuk, és ezt is külön megpároljuk, főleg a sárgarépa párolása során aranyszint kölcsönöz a zsiradéknak, és így a levesünk is ehhez nem szükség piros paprikát tennünk. A tésztához pedig a krumplit megmossuk jó alaposan, sós vízbe megfőzzük héjastól, és még melegen óvatosan lehúzzuk a héját, és krumpli nyomóval átnyomjuk ezt is melegen, mert mikor már megdermed a krumpli, akkor erő kell hozzá, hogy ember legyen a talpán, aki összenyomja, de ezzel a hagyományos krumpli nyomóval, hogy szép sima legyen. Krumpli törővel nem tudjuk annyira simára törni, vagy nagyon sokáig kell törögetni. A liszttel elkeverjük, hozzáadjuk a zsírt, az 1 tojást, és a sót összegyúrjuk. Az 1/4 részét szoktam én elvenni a leves gombóchoz, a többit pedig a szilvás gombóchoz, vagy egyébhez használjuk, és akkor ebből pici kis gombócokat formálunk. Mindig meg szoktam zsírozni a kezemet, és akkor könny nem ragad oda egyrészt a krumplis tészta, másrészt pedig könnyen, és akkor tálcára előkészítem. Ezt mindig megcsinálom az elején. Hát ezt főleg akkor is szoktam készíteni, amikor unokák vannak körülöttem, mert a levesbe a gombócokat nagyon ügyesen tudják ők is, már kicsik is, mert gombócokat szoktak gyurmából is formázni, vagy homokból is, bár az rögtön szétesik, de ebben mindig nagy segítségemre vannak az unokák, azelőtt meg a gyerekeim, amikor kicsik voltak. És akkor megvárjuk, hogy megfőjön a hús, a zöldség a levesbe, és akkor szépen belerakjuk. Még ebbe is ugye a kezünkről egy kis zsiradék kerül, tehát óvatosan kell bánni a zsírral, amikor pároljuk a zöldségeket, vagy a húst is, bár én a hús alá nem szoktam tenni, mert mindegyiknek van annyi kis zsírja, hogy a saját zsírján egy picit megpirul, és akkor ezt hozzárakjuk. Na most a szilvás gombóchoz ugyanígy, ahogy elkészül az a tészta, tehát elég jól meg kell lisztezni a nyújtódeszkát, hogy ne ragadjon oda, és 5x5 centis kockákra szoktam vágni, és a közepére tesszük a kimagozott szilvát, amelynek a közepére, tehát a szilvamag helyére egy mokáskanálnyi fahéjas kristálycukrot teszünk, hogy édes legyen ez az egész, és ugyanígy készül, ha a szilvalekvárral készítjük, mert télen, ha nincs, vagy nem fogyasztottunk le, meg ha lefogyasztjuk, az már eléggé nedves lesz, tehát télen jobban szeretem a szilvalekvárral készíteni, és akkor összehajtogatjuk, és ezt gombócot formálunk belőle. Anyósom, ő mindig hosszúkásra formálta, nem kerek gombócokat csinált, hanem inkább oválisokat, és ehhez mindig 15-20 deka vajat felmelegítek, zsemlemorzsát szórok bele, és világosra pirítjuk. És akkor a gombócokat forrásba levő sós vízbe tesszük felfőni, és ha feljön a víz tetejére, akkor egyet ketté vágunk, és ha nem ragad a tészta közepe, akkor már jó a gombócunk, és szűrőkanállal kiszedjük, lecsepegtetjük. Ha esetleg mázgás lenne, akkor le is öblítjük, mert előfordul, hogy esetleg útközben, menet közben a tészta, ha olyan a krumpli vagy a liszt, akkor lehet, hogy egy kicsit ragadóssá válik. És akkor, amikor kiszedjük, lecsöpögött, akkor összekeverjük a pirított zsemlemorzsával, és megszórjuk fahéjas porcukorral, és mellé egy kanál vaníliás cukorral összekevert tejfölt is tehetünk, ezzel még finomabbá tesszük a gombócot. Ősszel a szilva szezonban érdemes több szilvás gombócot készíteni, az előbb elmondottak szerint, mert már őszre, mire bejön a szilva szezon, akkor már újra alkalmas lesz a krumpli arra, hogy ilyen tésztát készítsünk, és adagokba lefogyaszthatjuk. A fogyasztása előtt pedig a sütőbe felmelegítjük ezt. Néhány napja itt egy török Szent Miklósi asszonytól, Maricától hallottam, hogy ő ősszel mindig 100 gombócot szokott készíteni, és el is készíti teljesen morzsáig mindent, és úgy fagyasztja le, és a Amerikában élő fia és az unokájának ez a kedvence, amikor hazajönnek az év bármely szakában, van szilvás gombot számukra. Ez nagyon kis aranyos történet volt. Most ebből a tésztából készítettük mi szuhakálóba a krumpli lángost. Itt az Alföldön nem ismerik ezt a változatot. Édesanyám és nagymamám is gyakran sütötték, ha Budapestre mentünk, mert nagymama után ott lakott a másik lányánál, és mindig ezzel kedveskedett, ha mentünk. Én nagyon szeretem mai napig is. És hát a tésztából egy ilyen gyermekökrömnyi cipókat formázunk. Lisztezett deszkán kinyújtjuk tányérnagyságúra. Gyermekkoromban még a Sparher második platnyán sütöttük mindkét oldalát, ilyen rózsaszínűre, egy picit felhólyagosodott, egy kis barnás foltok is voltak rajta. Most pedig a gáztűzhelyhez az öcsém készített egy vastagabb lemezt, egy 25 cm átmérőjűt, és ezen sütöm a krumpli lángost. Ez a hagyományos üzletbe beszerezhető lángelosztó, ez nem alkalmas rá, mert ez gyorsabban pirítaná, és akkor megég. És ehhez szintén legalább egy 20 deka vajat szoktam rózsaszínűre pirítani, ezt többször meg kell kevergetni, hogy kisül belőle az a víz, és akkor ezt mindig, ahogy megsül egy-egy lángos, akkor ecsettel megkenjük ezzel a meleg vajjal. Először ketté hagyjuk, és akkor még azt a részét is, a felét is megvajazzuk, és utána még egyet hajtunk rajta, tehát négy felé van hajtva, és így rakjuk a tányéra, ezt nem sodorjuk fel, mint a palacsintát. És akkor így négy elfér egymás mellett egy tányéron, de egymásra is rakható, akkor nem hűl ki annyira gyorsan. Az öcsém is olyannyira szerette, hogy édesanyám, mikor katona volt, az öcsém még a laktanyába is küldött neki krumpli lángost, Kiskunhalason volt katona, és a katona társai kérdezték, hogy hát ez meg mi, Gabi? A válasza ez volt rá, hogy kloffolt tészta. Ez mindig eszembe jut, ez a történet, ha a krumpli lángosról van szó. Tényleg nagyon szerette, hát most el lehet képzelni, hogy legalább harmad-negyed napra érkezett meg az a csomag, de ő még akkor is nagyon meg sem, nem is volt még abban az időben mikró, hogy megmelegíthette volna, de úgy hidegen is megette. Hát a főtt krumpliból hozzáadásával nagyon finom pogácsa is készíthető. Én három receptet szeretnék önökkel megosztani, mindegyikhez fűződik egy-egy kis történet is. Az első, ez a hamuba sült pogácsa. Hát ezt elfogultság nélkül se nagyon tudom elmondani, mert ezt a receptet még Karesz fiam kézírásával őrzöm. Ő 5 éve adta át a lelkét a teremtőjének. Szentendrén jártunk a skanzenbe, és annyira érdekelte ott a kemencébe sütött pogácsa, hogy nem is vettem észre, hogy mikor írta fel ezt a receptet, és háromféle változata van, de van egy alaptiszta, és akkor ezt elmondanám. Hát ott meg ugye a kemencébe, hogy kiszedték, hát utánozhatatlanul finom volt. A alaptésztához 1 kiló liszt szükséges, 5 deka só, 5 deka élesztő és 6-7 deci tej. Ezt ugye megkelesztjük az élesztőt, ahogy már többször is elmondtam, hogy langyos tejbe, ugyanígy cukrot nem írnak, de én javasolnék ehhez még egy kanál cukrot, beletesszük ebbe a meglangyosított tejbe, belemorzsoljuk az élesztőt, és szórunk rá lisztet, kovászt készítünk, ezt már említettem, több adásba is, de egyszer már biztos, hogy érdemes kovászként megkereszteni az élesztőt, mert akkor bármilyen élesztős tésztát eszünk, nem érezzük az élesztői ízét, ha meg csak simán belenyszórjuk, akkor igen. És akkor ebből egy tésztát dagasztunk. Na most a krumplis pogácsához kell még 25 deka vaj vagy margarin, és 20 deka krumpli melegen áttörve. Ugyanehhez az alaptésztát készíthetjük vajasnak, ehhez szintén 25 deka vaj kell, ehhez írt 10 deka cukrot, jó a porcukorral csináljuk, és a töpörtyűshöz pedig 10 deka disznózsír, 15 deka töpörtyű és 5 deka cukor szükséges. És hát ez a pogácsa leveles lesz, de miért lesz leveles? Tehát a válasz pedig hajtogatás előtt a kiterített tésztán szét kell kenni a zsiradékot, vaj, margarin, zsír, tepertő, tehát attól függ, hogy mit készítünk, a burgonyát, csak akkor hajtogatjuk, illetve nyújtjuk ki háromszor egymás után, akkor már ezt egyszer elkentük, és akkor még kétszer hajtogatjuk, és végezetül bevagdossuk, majd sós vízzel átkenjük a pogácsát. Tehát először, ahogy kinyújtjuk, akkor bevagdossuk, és akkor megfelelő pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk, és ehhez nem tojással kenjük, hanem sós vízzel összekavar. Tehát nyilván nem túl sok vizet kell összekavarni a sóval, hanem néhány kanálnyit, és azzal megkenni. Hát ezt a receptet úgy őrzöm a fiam kézírásával, és eszembe jut mindig, hogy nagyon érdekelte őt ez a pogácsa. A második pogácsa pedig Törökszent Miklóshoz fűződik, mégpedig egy óvodához, a Damjanics úti óvodában már ezelőtt 25-30 éve is a népi hagyományérzéssel foglalkoztak, tehát már akkor, amikor még ez nem vált olyan divatossá, mint most már erre, ugye külön programok vannak az óvodákban is, és ott gyakran sütötték ezt a pogácsát, és Boda Margótól, az akkori vezető óvónőtől kaptam, mondom, közel 30 éve ezt a receptet. Régebben én is gyakrabban sütöttem, és most, ahogy keresgéltem, előkerült ez a megsárgult lap, amire az a neve így a pogácsának, hogy Dami krumplis pogácsa. Hát ehhez kevesebb lisztel is megpróbálhatjuk, de lehet, hogy a dupla adaggal is jó. Ehhez 50 deka liszt szükséges, 12 deka zsír, vagy vaj, vagy margarin, 30 deka főt áttört krumpli, ezt is ugyanúgy kell, mint a egyéb krumplis tésztánál, tehát krumpli nyomóval áttörni, 2 deka élesztő, 2 kávéskanál cukor, 3 evőkanál tej, 1 tojás és só. A lisztet a zsírral, a vajjal és a burgonyával eldörzsöljük, hozzáadjuk a tojást, és a langyos tejbe az előbb elmondottak szerint megkelesztett élesztőt, a sót és az egészet jól kidolgozzuk. Hideg helyen pihentetjük, majd negyed óránként négyszer hajtogatjuk, tehát ez is leveles hajtogatos lesz, és itt az érdekessége a dolognak, hogy minden nyújtás után, mert ugye már benne van a krumpli, a zsiradék, tehát most mivel kenjük meg a hajtogatások közben, kevés tejjel összekevert tojással, tehát ehhez írja a 3 evőkanál tejet és az 1 tojást még pluszban. Az utolsó hajtogatás után pedig 3 centi vastagra nyújtjuk, közepes nagyságú szaggatóval kiszúrjuk, tepsibe rakjuk és fél óráig keresztjük. És a megkelt tésztát pedig paprikás tojással megkenjük, ettől lesz gyönyörű piros, és közepes melegsítőbe szép pirosra sütjük. Tehát itt is más a kenés, tehát egy-egy pogácsánál is van már változata annak, hogy az egyiket sós vízzel, a másikat paprikás tojással kenjük. Tehát itt azért több tojás kell, mint ahogy az alapanyagnál elmondtam, mert egyszer teszünk egy tojást a tésztába, egyszer egy tojást elkeverünk tejjel, és harmadszor pedig a paprikával, tehát 3 tojás szükséges hozzá.
A krumplis ételek után térjünk át a gyógynövények világába, hiszen nagyon sok gyógynövény a jó időnek köszönhetően már virágzik. Így most szezonja van a zsájának és hamarosan lándzsás útifűnek is. Ezekről a gyógynövényekről mit tudhatunk? Hogyan hasznosíthatjuk őket?
Régen úgy tartották, hogyha zsája nő a kertben, minden betegségtől megmenekül a család. Hát már egyre többen vetnek, vagy lehet venni piacon is ráját, de érdemes magról vetni, mert utána aztán szinte kipusztíthatatlan a kertünkből. Hát a sáját már az ókorban is használták a görögök és a rómaiak is, kígyóharapásra, epilepszia kezelésére, leveleit pedig a sebek kezelésére is ajánlották. A 10. század körül az arab orvosok úgy vélték, a zsája segítségével az emberi élet a halhatatlanságig meghosszabbítható. A keresztes hadjáratok után Európában is megjelent a zsája. A középkori olasz, angol, francia rigmusok maradtak is fenn erre. Miért halna meg az ember, ki kertjébe zsáját termel? Volt egy ilyen. Az 1920-as évek végén jelent meg orvosi javaslat, melyet a zsáját toroköblítőként, torokmandula gyulladás, ingyulladás, fogvinsorvadás, foglazulás, ingyvérzés, szájpenész esetén fogkőoldásra övlögető szerként javasolták naponta többször is. Most a zsájával főzhetünk is, főleg húsféle ételekhez 2-3 zsája levelet beteszünk, akkor nagyon kellemes aromát kölcsönöz a kisült húsnak. Viszont krémnek is használhatjuk. Én tavaly Hajdúszoboszlón vásároltam így, aki krémeket készít ő maga, és most én is kipróbáltam, már gyönyörűen virágzik, és megszedtem a virágját is. Ezt is szintén disznó zsírba megsütöttem, most még áll, a jövő héten újra átmelegítem, és akkor kikavarom. Ez főleg gyulladásos megbetegedésekre jó, mondjuk egy térdizületi gyulladás, hogy nekem mostában nyakam szokott fájni. Néhányszor bekentem, és lazult az a merevedés a nyakamba például, és nagyon kellemes, nagyon kicsit halvány zöld színe lesz a krémnek, nem sárga, mint a pongyola pitypangnak, vagy a körömvilág krémnek, mert azok ugye kicsit más árnyalatú sárga a kettő, de azok, ez pedig egy kicsit ilyen halványos zöldes sárga, és akkor majd, ha kikavarom, akkor berakom a kis tégelyekbe, ráírom, hogy mikor készült, és ajándékoztam is már például a pongyolapitypangból a krémet, és hát ha kinek erre szüksége van, akkor ajándékként is kaphat ilyet. És hát most érdemes szedni, amikor még a hajtásai újja, vagy frissek, a levelét is, de potpuriba is nagyon jó. Én most elhatároztam, hogy nagyon sok fűszer meg gyógynövényem most virágzik, hogy megszedem a virágjait, mert nem mindegyikből akarok magot termelni, és akkor egy ilyen jó kis vegyes, színes, mert a sárgától a liláig sokféle árnyalatú van, most fehér is virágzik, az angyalgyökér például most van virág rajta, azt fogom és felhasználni ezekhez, és egy zsájás mentás szájöblítőt is, ezt elmondanám ennek a receptjét. Na most ezeket most, amit az imént elmondtam, éppen a Heti Nőklapjából merítettem, tehát nem a régi gyógynövényes könyvekből néztem meg, mert ez most annyira kéznél volt az utazás során, olvastam el. Tehát a zsájás mentás szájöblítő pedig 10 g édes köménymagot, 5 g levendula virágot, 10 g menta és zsája levelet, egy teáskanálnyi mennyiséget forrázunk le 2,5 deci vízzel, 15 percig hagyjuk állni, majd lefedve szűrjük le. Rossz lehelet, fogény problémák esetén naponta többször öblögessünk vele. Ha nincs kedvünk főzöskézni, akkor a patikákba, bioboltokba is lehet ilyen szányák a hártyagért venni, amely zsáját tartalmaz, és évek óta bizonyította hatása is. Hát a zsája gyógyító erejének köszönhetően sok betegségtől óvhatja meg a családot. Termesztése nagyon egyszerű, érdemes cserébe vagy kertbe tartani néhány többet ebből. Most annyira gazdag lett a zsájám, hogy ott volt a levendula mellett, meg kellett egy kicsit ritkítanom, mert már kezdte elnyomni a levendulát, és gyönyörű a virágja, oda vonza a méhecskéket, és hát még vázában is sokáig el van benne a lakásban, úgyhogy most érdemes ezzel foglalkozni egy kicsit a zsájával. A másik pedig a lándzsásúti fű, hát ezt nem kell igazán ültetni, mert ez mindenütt megterem, de én a kertben egy, ahol vannak a fűszernövényeim, más nem termelek egyébként, hogy oda telepítgettem a kertből, és éppen tegnap néztem a bodzabokrot, hogy most már lehet szedni a virágját, és akkor láttam egy 2 négyzetméteren rengeteg lándzsásúti füvet, úgyhogy majd a fiam vágja a füvet, akkor megkérem, hogy azt a részt hagyja ki, mert azon rengeteg lesz, bár még nem kezdi a virágzás, csak ezt azért mondom, hogy figyeljük, hogy mikor kezd virágozni. Ezt szedjük le a virágját, ez egy olyan lándzsás, tehát a levele is a lándzsához hasonlóak, vékonyak, tehát nem a széles levelű útifű, ami sebgyógyításra jó, hanem ez a lándzsás útifű, ez a vékony, hosszú levelek vannak, és akkor egy ilyen, mint egy porzó, majdnem olyan a virágja, azt érdemes, ahogy kezd virágozni, egy kisebb befőttes üveget kinevezni erre, meggyűjtjük a virágját, belerakunk egy sor virágot a befőttes üvegbe, rá egy sor kristálycukrot, és akkor így rétegezzük, amíg el nem fogy, és ezt később is hozzá lehet tenni a következő mennyiséget, vagy egy újabb üte. És a virágtól, ez nagyon sok mézet tartalmaz, megolvad majd a kristálycukor, és akkor a végén egy folyadék lesz ebből, persze ezt is nyilván le kell szűrni, és hűtőszekrénybe tárolva elrakhatjuk, és egy szirup lesz belőle, és ha jön a téli köhögéses időszak, akkor ez nagyon hasznos, ez egy kanálnyi kis kanállal bevenni ebből, és akkor nem kell a patikába, és ez nem feldolgozott, nincs benne semmi olyan dolog, hanem magunk készítette. Én nem tudom, nekem mindig, lehet, hogy ez csak az én mentális ráhangolódásom az, hogy nekem mindig hatékonyabb az, amit én készítek, mint amit boltba megveszek esetleg drága pénzért, tehát ezt érdemes megfigyelni és megbecsülni, ezt a kis vadontermű növényt, hogy legyen tére egy-egy ilyen dolog, és hát ha akkor gyorsabban kikászálódunk a köhögéses megfázásból. Mert most például ezen a télen nem volt nekem ilyen, mondjuk orvosnál sem voltam vele, de nagyon sokáig elhúzódott a köhögéses időszakom, és ezt lehet, hogy megelőzhető lett volna, ha van otthon egy, és akkor mindjárt elkezdem az elején. Hát most majd a télen kipróbálom, mert most már lelkileg is rákészültem, megvannak a helyek, hogy hol van a kertbe, és akkor be tudom majd gyűjteni, ahogy virágzik.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bodza szörp elkészítéséről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes a Jai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa vasárnapi Regina Cőli imája. hallgassanak el a fegyverek, szülessen béke, húsvét gyümölcse. Hálával tartozunk az időseknek. A Szentatya látogatása a Szaurimói idősek otthonában. Leó pápa homiliája Szaurimóban. Őszintén érdekmentesen keressük Jézust, a megváltunkot. Leó pápa az angolai egyháznak. Képzés, szemlélődés, hitelesség a béke útján. Leó pápa Regina Czüri imája. Hallgassanak el a fegyverek, szülessen béke, húsvét gyümölcse. Április 19-én vasárnap délben Leó pápa az angolai Luanda főváros Kilamba város negyedében bemutatta szentmise végén imádkozta el a húsvéti időszak Regina Czüri imáját. Beszédében azt kérte, hogy a húsvéti örömünkbe fogdaljuk be a világ mai szenvedéseit. Imádkozott most a mennyek királyné asszonyához,
a Maria Regina Celi,
hogy megusszuk vele, édesanyánkkal is utitásunkkal a feltámadás örömét. Ezzel az örömteli énekkel nem akarjuk eltörölni vagy elfújtani a szenvedő kiáltását, hanem inkább szeretnénk átölelni és egyesíteni azt a mi hangunkkal egy új harmóniában, hogy még a fájdalmainkban is életben maradjon a hit fénye, és vele együtt egy jobb világba vetett remény.
Lamento profundamente.
A Szentatyát mélységesen elszomorítja az Ukrajna elleni támadások közelmúltbéli fokozódása, amelyek továbbra is civileket is érintenek. Kifejezi közelségét a szenvedőkkel, és imáiról biztosítja az egész ukrán népet. Megismétli felhívását a fegyverek elhallgattatására és a párbeszéd folytatására. A Libanonban bejelentett fegyverszünet azonban reményre ad okot, a megkönnyebbülés magját jelenti a libanon nép és a levantei térség számára. Arra buzdítja azokat, akik diplomáciai megoldáson dolgoznak, hogy folytassák a béketárgyalásokat, hogy ezáltal biztosítsák az ellenségeskedés végleges beszüntetését a Közel-Keleten. Krisztus legyőzte a halált, és ezzel a bizonyossággal mindannyian, vele is benne, egy testben egyesülve, ma is minden nap elkötelezzük magunkat, hogy a húsvét gyümölcsei, a szeretet, az igaz igazságosság és a béke minden akarájon és nehézségen túl növekedjenek körülöttünk. Jézus anyja, a szív anyja segítsen nekünk, hogy mindig érezzük feltámadt fiának jelenlétét, aki él és erős és közel van hozzánk, zárta rövid beszédét Leó pápa.
Hálával tartozunk az időseknek. 14. Leó pápa látogatása a Szaurimói idősek otthonában. 14. Leó pápa angolai apostoli útjának harmadik napján, április 20-án Szaurimóba látogatott, ahol felkereste az idősek otthonát és találkozott az ott élőkkel és gondozóikkal. A Szentatya hétfőn a reggeli órákban érkezett a Lunda Suli tartomány székhelyére, majd röviddel a repülőtéri fogadtatás után az idősek otthonába hajtatott. Az intézmény udvarán az igazgatónő és az egészségügyi minisztérium képviselője fogadták, jelen voltak az otthon lakói és dolgozói is. A találkozó ünnepélyes, ugyanakkor családias légkörben zajlott. Köszöntőinek az igazgatónő beszéde, egy idős lakó tanúságtétele, énekek és további tanúságtételek vezették be a Szentatya beszédét, amelyet áldás, ajándékcsere és záróének követett. Leó pápa beszédében rögtön a béke ajándékát kérte az intézmény közösségére. Igazgató asszony, kedves testvéreim, béke ennek a háznak és mindazoknak, akik benne laknak. Háláját fejezte ki a fogadtatásért, amely mélyen megérintette. Különösen fontosnak tartotta azt, ahogyan az otthon lakói nevezik ezt a helyet. Megérintett, amikor hallottam, hogy ezt a helyet otthonnak nevezitek, ami a családról beszél. Annak a reményének adott hangot, hogy ez a közösség valóban családi légkörben élhessen, amennyire csak lehetséges. A Szentatya beszédének középpontjában az a gondolat állt, hogy Krisztus konkrét módon jelen van az emberi kapcsolatokban. Felidézte, hogy Jézus szeretett barátai házában tartózkodni, majd ezt a jelenlétet az otthon közösségére alkalmazta. Úgy gondolom, hogy Jézus itt is lakik ebben a házban. Majd részletesen kifejtette, mikor válik ez a jelenlét valóságossá. Ő köztetek lakik minden alkalommal, amikor megpróbáljátok szeretni egymást és segíteni egymásnak, mint testvérek. A pápa hangsúlyozta, hogy a megbocsátás és az ima alkalmával is Jézus közöttünk él. Valahányszor egy félreértés vagy egy kisebb sérelem után képesek vagytok megbocsátani egymásnak és kibékülni. Valahányszor egyesek közületek, vagy mindannyian együtt, egyszerűen és alázattal imádkoztok. A pápa ezt követően az idősek méltóságára és szerepére irányította a figyelmet. Elismerését fejezte ki az állami és egyházi kezdeményezésekért. Kifejezem elismerésemet az angolai hatóságoknak, az idősek érdekében tett kezdeményezésekért. Majd hangsúlyozta, a törékeny emberekről való gondoskodás nagyon fontos jele egy országban a társadalmi életminőségének. Kiemelte, hogy az idősek nem csupán gondozásra szorulnak. Az időseket nem csak gondozni kell, hanem mindenek előtt meg kell hallgatni. Ennek okát is megnevezte, mert ők őrzik egy nép bölcsességét, és elismerésükre hívott. Hálával tartozunk nekik, mert nagy nehézségekkel néztek szembe a közösség javáért. Beszéde végén a pápa személyes hangon búcsúzott. Szívemben fogom őrizni a veletek való találkozás emlékét, majd a szűzanya oltalmába ajánlotta a közösséget. A boldogságos Szűz Mária, aki hittel és szeretettel töltötte meg a názáreti házat, őrködjön mindig e közösség fölött. Végül apostoli áldását adta mindazokra, akik az otthonban élnek és dolgoznak. 14. Leó látogatása a Saurimói idősek otthonában világosan megmutatta, az egyház küldetésének középpontjában az ember áll, különösen a legsebezhetőbb.
Leó pápa homíliája Saurimóban. Őszintén érdekmentesen keressük Jézust, a megváltunkat. Helyi idő szerint 4:11-kor kezdődött angolai látogatásának utolsó napján a Szentmise, amelyet Leó pápa ezúttal az ország belső területén, az 1000 méter magas fennsíkon épült Saurimó város egyik parkjában mutatott be. Homíliáját a kenyérszaporító Jézust kereső evangéliumi történet kapcsán arról tartotta, hogy az Urat őszintén, e világi érdekek nélkül örök üdvösségünkét keressük. Az egyház szerte a világon a megváltó nyomdokon járó népként él, akinek evangéliuma, mint a vér folyik az ereinkben, és fenntart minket az úton, ma éppen köztetek, kezdte beszédét a Szent Atya. Az ember élet Isten fia ékes szóló gesztusokkal fejezi ki az atya akaratát, tanít és gyógyít, és akik hallanak ezekről a tettekről, keresni kezdik Jézust. Ugyanakkor az Úr a szívünkbe lát, és megkérdezi tőlünk, hogy hálából vagy önérdekből, számításból vagy szeretetből keressük-e őt. Ez akkor történik, amikor az igazi hitet babonás érdek váltja fel, amelyben Isten bálvánnyá válik, akit csak akkor keresünk, amikor és amíg szükségünk van rá. Vannak tehát torz okok Krisztus keresésére, különösen akkor, ha gurunak vagy szerencsehozónak tartják. A tömeg célja elégtelen, mert a vezetőt a saját hasznuk miatt keresik. Jézus mégsem utasítja el az őszintétlen keresést, hanem inkább a megtérésre buzdít. Nem űzi el a tömeget, hanem mindenkit lelkiismeret vizsgálatra és szabadságra hív. Nem szolgákat vagy klienseket akar, hanem testvéreket keres. Nem elég hallani Jézusról, el kell fogadnunk szavai jelentését és követnünk kell őt. Figyelmeztetése egyúttal felhívás is. Ne a romlandó eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért. Nem arra hív minket, hogy közömbösek legyünk a mindennapi kenyerünkkel szemben, amelyet eljött bőségesen megsokszoroz, és arra tanít minket, hogy imádságban kérjük azt. Megtanít minket arra, hogyan keressük helyesen az élet kenyerét, azt az eredelt, amely örökre fenntart minket. Ajándék a fény derít jelenkorunkra, ahol sok ember vágyát meghiúsítják az erőszakosak, kizsákmányolják a hatalmasok, és becsapja a gazdagság. És így mindenki kenyere kevesek tulajdonává válik. E gonoszságok láttán Krisztus meghallja az emberek kiáltását, és megújítja a történelmünket, minden bukásból felemel minket, minden szenvedésben megvigasztal, küldetésünkben bátorít. Ő az élő kenyér, amelyet mindig megad nekünk, az eukarisztia, amely eltávolítja halált a történelmünkből, mert a feltámadt Krisztus szent lelke erejével él, ő a mi megváltunk és feltámadásunk. Ő elhúzta nekünk a megszabadulást a gonosztól és a haláltól minden emberi gonoszság ellenére. Hogy mit is kell tennünk, azt ő maga tanítja nekünk. Az Isten cselekedete, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Igen, hiszünk, ma együtt mondjuk ezt erővel és hálával neked, Urunk Jézus, mondta a Szentatya. Téged akarunk követni és szolgálni fele barátainkban. A te ígéd számunkra az élet szabálya, az igazság kritériuma. Jézus követésében az egyház jut mindig a feltámadás és a remény színódusa, mert az út, amelyet Isten nyitott meg előttünk, soha nem val kudarcot. Az Úr ugyanis mindig a mi tempónkban jár, hogy mi haladhassunk az ő útján. Maga Krisztus ad irányt és erőt az úthoz, egy olyan úthoz, amelyet, ha meg akarunk tanulni, egyre inkább úgy kell élni, ahogyan annak lennie kell, azaz szinodálisan. Az egyház az Úr igéinek a hirdetésével és életének a tanúságtételével hirdeti az evangéliumot. Az eukarisztia az örök élet kenyerének megosztásával arra kaptunk hivatást, hogy odaadással szolgáljuk népünket, mert ő minden bukásból kiemel minket, újjáépíti azt, amit az erőszak elpusztít, és örömmel osztozik a testvéré kötelékekben. Különösen a megtapasztalt hivatások vitalitása jelzi az Úr ajándékának megfelelést, amely mindig bőséges azok számára, akik tiszta szívvel fogadják. Az új élet kenyerének köszönhetően, amelyet ma megosztunk, túléphetünk az egész egyház útján, amelynek célja Isten országa, világossága, hit, lelke pedig a szeretet. Zárta homíliáját Leó pápa a São Remóban hétfőn délben bemutatott szentmisén.
Leó pápa az angolai egyháznak. Képzés, szemlélődés, hitelesség a béke útján. 14. Leó pápa hétfőn délután a luandai Fatimai miasszonyunk plébánián találkozott a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal és szerzetesekkel, katekétákkal és lelkipásztori munkatársakkal. Azt kérte tőlük, hogy a hűséges misszionáriusok nyomán ők is adják teljesen Krisztusnak magukat, és a rájuk bízott hívek üdvösségét szolgálják. Ne keressenek kiváltságokat, segítsék a békét és a kiengesztelődést. A Szent Atya látva életerős keresztény közösségeiket, örömét és háláját fejezte ki mindazoknak, akik az evangéliumot szolgálják Angolában. Köszönet evangelizáló munkájukért, amiért elhintették Krisztus reményét a nép szívében, és a szeretett szolgálatért, amit a szegényeknek nyújtottak. Köszönet kitartásukért, mellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy Angola a kiengesztelődés és a béke szilárd alapján haladjon tovább. Az Úr megjutalmazza majd őket, soha nem szegi meg ígéretét. Érdemes tehát teljesen megnyitni szívünket Krisztusnak. Ő semmit nem vesz el, ő mindent odaad. Aki odajándékozza magát, százszor annyit kap. Nyissátok ki, tárjátok szélesre a kapukat Krisztus előtt, és megtaláljátok az igaz életet. Ezek a szavak különösen a szemináriumokban tanuló sok fiatalnak szólnak. Ne féljenek igent mondani Krisztusnak, egészen az övé szerint alakítani életüket. Megéri követni őt az engedelmességben, a szegénységben és a tisztaságban. Az egyetlen dolog, amit elvesz tőlünk és magára vesz, az a bűn. Tőle mindent megkapnak, a földet és a családot, ahol születtek, a keresztséget és a hivatást. 14. Leó pápa így buzdította az angolai egyházat. Az Úr nektek adja az örömöt, hogy tanítványai és misszionáriusai lehettek, az erőt, amivel legyőzhetitek a gonosz ármánykodásait, nektek adja az örök élet reményét. Ez az ajándék nemesít és naggyá tesz, de egyben elkötelezettséget és felelősséget kíván. Ebben a küldetésben fontos szerep hárul a katekétákra. Afrikában a hitoktatók az egyházi élet alapvető részei, amiből a világ minden táján ihletet meríthetnek a katolikus közösségek. Szent Pál azt tanítja, minden a tiétek, ti viszont a Krisztuséi vagytok. 50 évvel Angola függetlensége után az apostol szavai azt üzenik, hogy az ország jelene és jövője az egyháziakhoz tartozik, de ők Krisztushoz tartoznak. Minden angolai lakosnak joga van ezt az országot építeni és egyenlően részesülni javaiból. Az Úr tanítványainak azonban kötelessége a szeretet törvénye szerint cselekedni. Ebben áll egyediségük. A legfontosabb a Krisztushoz való hűség, ehhez pedig meg kell erősíteni az állandó képzést, őrködni a következetes élet felett és hirdetni a béke evangéliumát. Fontos a jó alapképzés, a nevelők személyes odafigyelése, az egyházmegyei, kongregációs és intézményi programok, a komoly tanulás, hogy a híveket megóvják a babona veszélyes illúziójától. De a képzés ennél sokkal tágabb. Magában foglalja benső élet egységét, az önmagunkra és Isten ajándékára való odafigyelést, az irodalom, a zene, a sport és a művészetek gyakorlásán keresztül, de elsősorban is a szentségimádás és a szemlélődés révén. Különösen a csüggedés és a próbatétel pillanataiban fontos letérdelni az oltári szentség előtt, hagyni, hogy belépjen életünkbe és új élettel töltsön el minket. Enélkül a szemlélődő dimenzió nélkül nem leszünk hiteles követői az evangéliumnak, és nem tudjuk visszatükrözni a feltámadás erejét. A kortárs ember szívesebben hallgat tanúkat, mint mestereket, állapította meg 50 évvel ezelőtt Szent VI. Pál pápa. A Krisztushoz való hűséget megkönnyíti az egyháziak egysége, püspökök, papok, szerzetesek között. Keressék a testvériséget őszintén és átlátszó módon, ne engedjenek az elnyomásnak és az önreferencialitásnak, ne szakadjanak el Isten népétől, főleg a szegényektől, ne keressenek kiváltságokat. Leó pápa arra is emlékeztetett, hogy a papi és szerzetesi család mellett fontos az otthon, ahol felnőttek és megérlelődött hivatásuk. Maradjanak mindig hűek az evangéliumhoz, és ne akarjanak előnyre szert tenni egyházi szolgálatukon keresztül. Szüleik kísérjék őket imáikkal és jó tanácsaikkal, hogy szentek legyenek, és ne feledjék, Krisztushoz hasonlóan mindenki szolgái. A béke hirdetése Angolában és az egész világon ma különösen fontos. A helyi egyház már eddig is sokat segített a háborútól szenvedő lakosságnak az újjáépítésben, a fegyveres konfliktus békés lezárásában. Most arra van szükség, hogy kiengesztelődésre és egyetértésre, főképpen pedig megbocsátásra neveljenek. Továbbra is emeljék föl szavukat az igazságtalanság ellen, a keresztény szeretet válaszát kínálják, legyenek nagy lelkű egyház. Nagyon fontos az oktatásban és az egészségügyben végzett szolgálatuk. A Szent Atya megemlékezett a hősies misszionáriusokról, akik életüket adták az angolai népért és az evangéliumért. Nem árulták el az igazságosság, az igazság, az irgalmasság, a szeretet és a béke krisztusi útját. Kövessék példájukat testvéreik életéért és üdvösségéért, buzdította az angolai egyházi közösséget a pápa.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Mécs László, üveglegenda. Sem sivatagban, sem őserdőben nem lakott. Emberi örömök alá mágiákat nem rakott. Ruhája rendes volt, s nem csupa folt. mégis remete volt. Aját megfésülte, fehér neműt váltott, kalapjához tűzött jószagú virágot, nem hervasztá orcáját, mint az őszi hold, és mégis remete volt. Járt a munkásokhoz, járt a szántókhoz, járt menyegzőbe, temetésre, tengeri hántókhoz, ragyogott a szeme, ha harmónika szólt, és mégis remete volt. Nem volt rejtély titok. Mindenki megnézte, mindenki szerette. Mindenki becézte, meleg, virágos ág volt, nem suta holt, és mégis remete volt. Nézte, szagolta, ízlelte, tapogatta a százszínű, százízű, százhangú világot, s hallgatta, tudta, mit árul ezer emberi szív, ezer emberi bolt, és mégis remete volt. Lakott Berlinben, Budapesten, gazdagban, Páriában, lakott Erdélyben, Erdőben, Pálban, Gyulában, Máriában, ezer húrú hárfája ezreknek szólt, és mégis remete volt. Ölelni akarta ezer édes Inda, de üvegbúra védte, üveglegenda. Átlátszó magánya mindig ráhajolt, azért mindig remete volt.
Mécs László Üveglegenda című versét Tóth Levente mondta el. Mécs László premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő, a két világháború közötti vallásos líra legnépszerűbb, leghatásosabb egyénisége. 1895. január 17-én született Hernád Szent Istvánon. Falusi tanító fia, középiskolai tanulmányait Kassán végezte, majd a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-latin szakos hallgatója lett. 1914-ben belépett a premontrei szerzetes rendbe. A következő évtől jelentek meg versei. 1916-ban a rend tanárjelöltjeként folytatta tanulmányait, két évvel később pappá szentelték Jászóváron. A felvidéki premontrei gimnáziumok megszűnése után jászóvári könyvtáros, majd 1920 és 29 között nagykaposi plébános volt. 23-ban jelent meg első kötete, a hajnali harangszó. 1930-ban plébánosnak nevezték ki Király Helmecre. 35-ben találkozott Paul Valéry francia költővel, aki később előszót írt a második francia nyelvű verses kötetéhez. 1941-től a Vigília főszerkesztője volt. 44-ben elhagyta Király Helmecet, Csornán és Pannonhalmán, barátainál, rokonainál élt visszavonultan. 1950-ben koholt vádak alapján 10 évi börtönbüntetésre ítélték, 56-ban rehabilitálták. A következő évtől ismét lelkipásztori tevékenységet folytatott. 1978. november 9-én hunyt el Pannonhalmán. Hagyatékát a pannonhalmi bencések gondozzák.
Imája.
Ima a teremtett világurához. Dicsőség néked, örök világosság, ki Mária tiszta méhéből születtél a világra. Mégis te voltál ott minden csillag születésénél, és minden folyó első csobbanásánál. Uram, ki a vizeken jársz, és a viharoknak parancsolsz, hálát adok neked a természet ébredő erejéért. Köszönöm, hogy a te leheletet hozza a tavaszi szelet, és a te szavad hívja elő a rügyet a száraz ágból. Te vagy az élet fája, melynek gyökerei a mindenséget tartják, és ágaid között minden élő lény oltalmat talál. Kérlek téged, Mária közbenjárásával, áld meg a földet, melyet lábad érintett. Add, hogy felismerjem arcodat a felkelő napban, és halljam hangodat a vadon mély csendjében. Taníts meg úgy szeretni ezt a világot, ahogy te szereted. Szelíden, mégis hatalmas erővel. Óvja kezed a vetést, a fészket és a forrást, hogy a teremtett világ minden porcikája téged dicsőítsen, most és mindörökké. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!